és ez fog történni. Ezzel Tamás fogja Isten igéjét megosztani velünk. Kedves Tomi, te jössz.
Hát tisztelettel és szeretettel üdvözöllek én is benneteket. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, én már most sokat kaptam eddig. Szóval nem tudom, hogy tudtok-e még befogadni valamit. Isten a tanúja annak, hogy én a Tibornak háromszor is mondtam, hogy szívesen lemondanék erről a mai igehirdetésről, mert tudom, hogy ő is nagyon szeret prédikálni. Hosszú Janiról is tudom, hogy nagyon jól prédikál. Itt most majdnem hallottunk egy prédikációt. És hát a Dóriról nem is beszél, amit elmondott verset. Szóval engem nagyon megmozgatott Isten, és köszönjük. Én személy szerint is hálás vagyok, értetek, mert van egy jó barátom Zalaegerszegen. Néhányan ismeritek is, a Takács Gábor, ő is egy vak srác. Hát azt kell mondom, hogy ő vaklétére többször fölnyitotta a szememet olyan dolgokra, amiket másképp lát pont emiatt, az állapota miatt. És hát tudom, hogy vele is foglalkoztak, és örülök ennek. Igen, már kint is van a hátam mögött. Sokféle függőség van. Egy kétrészes igehirdetésre készültem, ezért is gondoltam, hogy átadnám, mert lesznek, akik itt vagytok, de aztán elmentek. De hadd kezdjem ezzel, hogy sokféle függőség van. Van olyan is, hogy történetfüggőség. Én például egy olyan ember vagyok, akire ez igaz. Nagyon szeretem a jó történeteket, a jó történetmesélőket. Van egy-két kedvenc a családnak is, meg nekem is. És hát a mai műfaja ugye ennek például a filmek. Én nagyon szeretem a filmeket is. Az egyik kedvenc dolgom, a legszebb emlékeim közé tartoznak az, amikor a gyerekekkel a szobába szanaszét feküdtünk egymás hegyén hátán, és olvastuk a Narnia krónikáit, és akkor ez volt már az utolsó fejezet, de nem, anya, apa, még egyet, csak még egyet, és akkor még egyből mindig volt három legalább. Vagy amikor végignézzük így évről évre a Blankával, van egy ilyen mániánk, hogy Gyűrűk ura maraton, egy év nem múlhat úgy el, hogy nem nézzük újra végig, mert hogy ez egy nagyon fontos sztori. Szóval a történetek azok nagyon, nagyon érdekesek, fontosak, felkavarnak minket, kinyitnak bennünket, és hát elkezd a szívünkbe dolgozni néhány olyan dolog, ami nem nagyon működik másképp. Nagyon érdekes volt nekem olvasni a Bertrand Russell-től egy idézetet. Ő egy elég híres ateista, és azt mondta, hogy ha sikerülne feltárni valamennyire a mindenségnek, a létezésnek a titkát, akkor, bocsánat, ezt be kell kapcsolnom, akkor valószínű, hogy a dolgok lényegénél egy képletet találnánk, egy matematikai képletet, egy személytelen képletet, ami mindent leír a létező valóságról. És hát tényleg van egy ilyen elmélet, én ebben akarok belemonyolódni, mert kikapok a gyerekeimtől, ők ugye többet tanultak erről, de ez egy kicsit ide tartozik, hogy létezik ez az úgynevezett mindenség elmélet, ami próbálja összerakni egy képletbe azt, ami minket körülvesz, akik mi is vagyunk, amiben benne élünk, a valóságot. És ugye belevonják azt, amit csak lehet, az általános relativitás elméletnek az összefüggéseit, ami a nagy kozmikus valóságot írja le, vagy beleteszik ugye a kvantum elméletnek az eredményeit, ami meg mikroszinten megy a valóság felé, és az elemi részecskéknek a törvényszerűségeit próbálja megragadni, vagy hát a gyenge kölcsönhatásoknak a szerepét, ami nem a gravitációs erők, hogy a világot talán ez leírja. Jól mondtam? Tehát ez a három dolog, amiből összeáll ez a képlet. Itt nézek a gyerekekre, nem hagytam ki valamit. De mégis azon gondolkodtam, hogy ha Jézusra gondolok, akiről tudjuk azt, hogy úgy fejezi ki őről a Kolossé levél, hogy ki is ő, hogy benne teremtetett minden a mennyen és a földön. A láthatók és a láthatatlanok. Minden általa és ránézve teremtetett, ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Tehát, hogyha valaki ezt a mindenség elméletet ismeri tényleg, az összes összetevőjét ennek a képletnek, ha van ilyen, akkor ő ilyen. És amikor ő közénk jött, akkor nem egy képlettel érkezett. Ez egy tök érdekes dolog. És így elképzeltem, most ne tűnjön ez ilyen, kicsit ilyen heretikusnak tűnik, amit mondok majd, de most képzeljétek el, hogy a Szent Háromság összejön, mielőtt Jézus a földre jött, hogy itt töltse velünk ezt a 33 évet, és tartanak egy meetinget. És azt mondja az atya, hogy azért jöttünk össze, hogy megvitassuk, hogy amikor a fiú a földre jön, mit mondjon el az embereknek, miről tanítson. És hát fölmerült, hogy hát a mindenség elméletnek a részleteit az el kéne, hogy mondja, de aztán elvetették, mert mondták, hogy szegény vasárnapiskolások, mi lesz ezeknek, azt kell ott tanulni, meg le kell majd konfirmálni, meg az első áldozóknak is föl kell ezt majd mondani a különböző egyházakban, meg hát különböző hitoktatók, meg a gyerektanítók majd ilyen fizikából kell doktorálniuk, meg ilyesmi, ez nem fog működni. Hagyjuk meg ezt a tudósoknak, kapnak pár ezer évet, hogy elrágódjanak rajta. Ehelyett abban maradt a Szent Háromság, hogyha a fiú ide jön a földre, akkor mit csináljon? Meséljen történeteket. És itt van néhányat így kiraktam, hogy az Úr Jézus idejött közénk, ő volt az egyik legnagyobb történetmesélő, akiről tudunk. És mesélt. Mesélt egy atyáról, akinek volt két fia, egy ilyen lázadó kamasz, ugye kamaszoknak az a dolguk, meg is csinált az a srác. Aztán visszatalált az atyához, és ennek a történetét elmesélte Jézus. Mesélt egy másik fiúról, aki szintén az ő fia volt, aki ugyan vallásos volt, de a szívében nagyon messze volt Istentől. Aztán mesélt egy pásztorról, aki hátrahagyott 99 bárányt, hogy egyet megkeressen. Aztán mesélt egy asszonyról, akinek elveszett egy drachmája, és az egész házat tűvé tette, hogy megtalálja. Beszélt az életünkről, mint egy olyan házról, ami kősziklára és homokra is lehet építeni. És hogy mit fog okozni az élet, hogyha nem a kősziklára építjük. Aztán mesélt a szántóföldben elrejtett kincsről, és nagyon-nagyon sok mindenről mesélt Jézus. Az új szövetségben 40 ilyen történetet jegyeztek föl az apostolok, akik leírták azt, hogy Jézus mi mindenről tanított, mikor itt járt a földön. És azt mondja János egy helyen, hogy ha mindent följegyeztek volna, amit Jézus tett és mondott, akkor könyvtárak nem lennének alkalmasak, hogy befogadják azt. Tehát Jézus egy nagy történetmesélő volt, és sok történetet mesélt el nekünk az életről, a valóságról. Arról a valóságról, amiről nekünk csak nyomokban vannak benyomásaink, amit mi tudunk róla, a sokkal kevesebb, mint ami igaz. És hát ez lesz az egyik kezdő ige, amivel szeretném indítani ezt, hogy ugye a Máté 13-ban olvassuk ezt, láttok egy strandot itt, Jézus nagyon szeretett volna most élne is járna itt közöttünk, egy csomót járkálna ilyen strandokon, én is szeretem az ilyen tengerpartokat. Na, azt olvassuk itt a Máté 13.1.3-ban, hogy azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Tehát majd azt jelenti, hogy kiment a strandra körülnézni. Szerette a tengert Jézus is. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült, és az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokban. És akkor így kezdte el, hogy íme. És ezek után ebben a fejezetben odaírtam nektek, 8 történetet mesélt el egymás után. És nem fejtett ki egy dogmatikai tételt se. Egy szóciket sem, ízlédet semmilyen lexikonból, főleg nem bibliai lexikonokból. Elmondott 8 történetet. Szóval úgy tűnik, hogy Isten nagyon szereti a történeteket, nem csak én. Na most én egy történetről szeretnék nektek mesélni, a nagybetűs történetről, csupa nagybetűvel. De szeretném, ha előtte imádkoznánk. Édesatyám, köszönjük azt, hogy az igében te beavatsz bennünket abba a nagy történetbe, amiben a miénk is benne van. És szeretnénk, hogyha most, ahogy így nézegetjük ezeket a részleteket a Bibliából, valahogy te összeraknád számunkra azt a nagyot, amiben benne van a miénk. Add, hogy jobban értsük ezen keresztül a saját történetünket is. És hogy tudjuk megérteni a nagy történetnek is az üzenetét, hogy ez miről szól, és hogy te mire hívsz minket azon keresztül. Amen. azzal szeretném folytatni, hogy hát a mi életünk is egy történet. A személyes életünk része egy nagy történetnek, egyik kis epizódnak egy részlete. És hát nagyon érdekes, hogyha valaki azt mondja, hogy szeretnélek téged megismerni, kezdjünk el beszélgetni, akkor ugye egy zsigerből rámegyünk ezekre a MÖF kérdésekre, nem tudom, ismeritek, miért ezek a MÖF kérdések. Az emberek ezekkel szoktak nyitni, hogy mi az ön foglalkozása, ezek a MÖF kérdések. Tehát, hogy hol tanultál, mit dolgozol, a cégnek mi a profilja, mennyire vagytok úgy, de sikeresek, a legjobbak a világon, mit tudnál eladni, stb. De aztán mondja az az ismerősöt, hogy oké, értem én, de nem erre vagyok kíváncsem rád. Na, akkor mit fogsz csinálni? Hát akkor előbb-utóbb oda lyukadtok ki, hogy hát kénytelen vagy elkezdeni mesélni magadról. És kezded mesélni a te történeteidet. Hogy mi mentél keresztül, mik formáltak téged eddig, miért vagy az, aki éppen most vagy. A sikerekről, az örömökről, a csalódásokról, a barátságokról, a szerelmekről, egy csomó mindenről elkezdesz majd mesélni, hogyha tényleg ő kíváncsi rád. Ezek a történetek azok, amik formálnak bennünket. Ugye a szerepük nagyon fontos, és hát egy kicsit hasonlít ez egyébként, amikor ebbe belelépünk, a filmek világához. Én erre sokszor fogok hivatkozni majd itt közben mindenféle filmekre, nézzétek el nekem. Vagy hasonlít egy akár egy színdarabhoz is, mert a mi életünk történeteinek is vannak szereplői, vannak helyszínei, eseményei, van elejük és végük az egyes epizódoknak, van nézőpontjuk, hogy mi hogy nézzük azt az eseményt. Persze van egy másik kameraállás, onnan is meg lehetne nézni, egy más valakinek lehet, hogy ugyanaz éppen mást jelentett. Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy amikor az életünkről mesélünk, mi magunk is történeteket mesélünk. De nagyon fontos kérdés, hogy értjük-e a mi történetünket? A személyes életünk történetét mi értjük-e? Néha az emberek úgy járnak, vagy úgy járunk, mint amikor mész haza, és a család már néz egy filmet, és a felénél tartanak, beülsz melléjük, és az agyukra mész, mert állandóan kérdezett, hogy na de ez kicsoda, ez most miért ezt csinálta, hát mi volt eddig? És nem tudod hova tenni azokat az eseményeket, amik történnek utána a filmbe. Na sok ember így van a saját életével is, hogy nem feltétlenül érti a nagy sztoriban az övét, mert hogy lemaradt az elejéről, mert hogy nem tud minden összefüggésről, amiben az ő személyes története zajlik. És hát ez egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk-e helyezni a saját életünket az igazi nagy történetbe. Biblia ismerő embereknek mondom, hogy az evangélium ez az igazi nagy történet. Mitől jók a történetek? Egy kicsit érdemes gondolkodni, hogy miért van az, hogy bizonyos sztorikat, bizonyos filmeket jónak érzünk? Ugye megnézel egy filmet, és azt mondod, hogy hát kár volt az időt pazarolni rá, vagy na jó, ez egy ilyen egyszer nézős volt, oké, ezt most nem hiába ment az életembe egy óra, de még egyszer nem nézem meg. De vannak igazán jó történetek, hogy Gyűrűk Ura maratont miért kell megcsinálni minden évben? Ugye mitől jók a történetek? Ja, minden jó történet ugyanazokból az elemekből építkezik. Ez egy tök fura dolog. Hogyha elkezdjük végig gondolni, hogy ezek a sztorik, ezek valójában milyen elemekből állnak, miről is szólnak. Ugye szerelemről, kalandról, barátságról, veszélyről, hősiességről, áldozatvállalásról, a jó és a gonosz harcáról, reménytelen helyzetekről, amikben kitart egy hős, és végül a jó győz a rossz fölött. Más-más a csomagolás, ugye hölgyek jobban szeretik, hogyha ez ilyen romantikus kontextusban van csomagolva, férfiak, hogyha ilyen akció jellegűben van csomagolva, de a lényeg, hogy a jó sztoriknak ezek az építő elemeik. Mitől jók ezek a történetek? Ugye mitől jó a szerelem hálójában? Hölgyek, ismeritek? Na ez az egyik olyan, amit én is szívesen megnézek a feleségemmel, pedig ez egy nehéz ügy egyébként a romantikus filmeket együtt nézni. Vagy a Büszkeség és balítélet, vagy a Titanic. Mitől jó? Mitől jó a Gyűrűk Ura, a Narnia krónikája, a Harry Potter, a Csillagok háborúja, a Rettenthetetlen, a Gladiátor, a Mennyei királyság, vagy a Matrix, vagy az Apollo 13. Mitől jók ezek a filmek? Ugye? Vagy a Sherlock Holmes, ki ne hagyjam, meg az Oroszlán királyt, meg kikapok otthon. Szóval mitől jók ezek a sztorik? Hát minden jó történetnek hasonló szerkezete van. Nagyon érdekes. Ugye valahol megjelenik egy olyan gondolat, hogy hát volt idő, amikor jól mentek a dolgok, de aztán történt valami tragédia, és színre lép a rossz, vagy színre lép a gonosz valamilyen formában. Ezért menekülni kell, meg kell vívni egy csatát, végig kell menni egy uton, mint a Frodo meg a Samu. Ugye Zsófi mondja a filmkritika, hogy hát ez a film se másra nem szól, mint hogy csak mennek. De hát közben csomó minden történik, ami miatt ez nagyon jó ez a film. Szóval végig kell menni egy uton, meg kell nyerni egy csatát, és általában benne van ezekben a filmekben az, hogy elérkezik az egész cselekmény egy olyan ponthoz, amikor már minden reménytelennek látszik, és hát megjelenik egy hős, aki győz. De az érdekes, hogy a legtöbb filmnél van egy olyan momentum, ebbe egy kis csavar, hogy a győzelembe sokszor bele szoktak halni a hősök. Megjelenik ezekben a történetekben az áldozat is valamilyen formában. Áldozatot kell vállalni. És mivel ez a hős vállalja az áldozatot, ezért a többiek megmenekülnek. A rend helyreáll, az élet újra élhető, a szereplők boldogan élnek, amíg meg nem halnak, ugye ismerjük. Szóval sokféle kontextusba helyezhetőek el ezek a történetek. Sokféleképpen lehet csomagolni ezt, a skifitől a mit tudom én meddig, de a lényeg, hogy ezek az építő elemek a jó történetekben benne vannak. Mitől érezzük azt, hogy ezek jó történetek? Miért rezonál erre a szívünk? Miért így vannak ezek fölépítve? Mondhatjuk ugye, hogy hát azért, mert pénzt akarnak vele keresni, egymást másolják, mert az egyiknek megvolt a nagy bevétele, akkor hát a másik próbálja ezt lemásolni, és igaz, ez igaz, de hogy mégis, te miért veszed meg a jegyet rá? Miért ad az ember pénzt, hogy megnézze? Mikor körülbelül ugyanazokról a dolgokról van szó. Azért, mert valahol ezek a történetek, ezek bennünk mélyen megpendítenek olyan húrokat, amik bennünk vannak, a mi lelkünkben vannak. A Jung volt az, aki először leírt egy ilyen gondolatot, aztán most igaz vagy nem igaz, azon érdemes vitatkozni, de mondott valami ilyet, és szerintem van benne valami, hogy az emberiségnek van egy ilyen kollektív tudatalattia. És hogy őrzi az emlékét néhány olyan dolognak, amit a tudatos szinten már elvesztett. És ezek a jó történetek lemennek abba a mélységbe, és megpendítenek bennünk valami olyan húrt, amire rezonálunk. Ezért nézzük meg. Lehet, hogy ezért nézzük meg több egyszerre is azt a történetet, vagy olvassuk el azt a történetet. Visszhangzik bennünk mélyen egyfajta titok. A Bibliában el van rejtve a nagy történet. Sokféleképpen lehet olvasni a Bibliát, néha nem veszük észre azt, hogy van benne egy hatalmas, nagyon klassz történet. És ez a történet, ez már az ember megjelenése előtt kezdődik. És ebbe belefonódik a mi történetünk is. Egy olyan történet, egy olyan dráma, egy olyan eposz, vagy hívjuk akár, hogy tudja, hogy ismerjük ezeket a műfajokat, amik az örök múltban indultak, de az örök jövőig mutat ez a történet. Az örök múlttól az örök jövőig, és elhelyezhetjük benne a mi életünket. És megnézhetjük, hogy ennek a nagy történetnek az összefüggésében a mi sztorink az miről szól. Az egyik kedvencem, ugye már többször utaltam rá, a Gyűrűk Ura, a Frodo meg a Samu ugye róják az útjukat, mert ez része a gonosz elleni küzdelemnek, végig kell csinálniuk ezt az utat, és a Samu egyszer csak, ahogy így gondolkodik, töprenk, hogy mi a túrót csinálunk mi, mond egy ilyen mondatot, hogy miféle mesébe keveredtünk mi bele. Ez nagyon érdekes gondolat, ugye a Tolkien, ahogy ezt felveti. Amikor Samu ezen morfondírozik, akkor már találkoztak a fekete lovasokkal, már a Mória sötét bányáin is átmentek, elvesztették a Gandalfot, aki a vezetőjük volt, és ugye a biztonságot jelentette nekik. Miért hagyták ott ezek a kis hobbitok a megyét, amit annyira szerettek? Ugye, mert akaratukunk kívül belekeveredtek egy történetbe, és hát rajtuk maradt, mint a csacsina fül a feladat, hogy meg kell menteni a világot. Ezért. És a Samu, hogy ezen gondolkodik, az van benne, hogy hát én ezt nem akartam, de valahogy belekeveredtünk egy mesébe. A mi történetünk részébe vált egy másik történetnek. Tolkien, ahogy fölteszi ezt a kérdést, egyébként ugye az egyik nagy mesélő az előző évszázadban, mint hogyha azt mondaná, hogy emberek, ezt a kérdést nekünk is föl kell tenni, nektek is föl kell tenni. Hogy miféle mesébe keveredtünk mi bele? Miről szól a mi életünk? Ez a kérdés, ez egy olyan kérdés, ami nagyon sokat segítene rajtunk, hogy tényleg őszintén szembenéznénk vele. Szóval két vasárnap ma, meg a következőn fogok prédikálni erről, és az a címe az igehirdetésnek, hogy a Trónok harca, egy másik film, amit én a Balázs fiammal nagyon szerettem, a feleségem nagyon gyűlölte, de mi végignéztük, sót, olyat is csináltunk, hogy hát az előző évadot újra meg kellett nézni, mikor kijött a következő, hogy fölfrissítsük, hogy mi is történt előtte. Na hát most akkor lehet, hogy néhányaknak megvan véleménye rólam. De a lényeg, hogy mi szerettük, tehát ha be akarom vallani az őszintét, ahogy mondta valaki. Szóval ez lesz a címe az igehirdetésnek, mert hogy bizony az a történet, amiben mi belekeveredtünk, az bizonyos értelemben valamilyen trónoknak a harca, valamilyen királyságoknak az ütközete, szembekerülése. És amiről majd beszélni fogok, hogy lássátok, és ma csak a feléig fogunk jutni, a prológus, ugye a történetek fontossága, ez most akkor túl vagyunk rajta. Az első felvonása a ködben dereggő örök múlt. Ott kezdődik a történet. A második felvonás majd az lesz, hogy a teremtés hajnala és a gonosznak a színrelépése, a születése. A negyedik az emberek koráról szól, a harmadik, a negyedik pedig az örök jövőnek a derengő fényéről szól, hogy merre is tart ez a történet. És lesz egy epilógus a végén, ugye a jó történeteknek van egy ilyen összegzése is, hogy hát akkor beszéljünk erről, hogy ez a trónok harca mi is, ez a három királyságnak a küzdelme, a hősökről és a hősnökről és a csataterekről, hogy milyen típusú küzdelmekben vagyunk mi benne, hol is zajlanak ezek valójában, és a nagy történet, a te történeted, a nagy történeten belül. Tehát ezekről lesz majd szó. Ez volt a kezd csinálni, hogy gyertek el legközelebb is. Szóval a ködben derengő örök múlt. Mert ugye ez a nagy történet, amit a Bibliában olvasunk, ez az eposz, ez ott kezdődik el, az örök múltban, ha lehet ilyet mondani. És hogyha arra vagyunk kíváncsiak, hogy ott mi lehetett, hát a János evangéliumához kell mennünk. Ott olvasunk egy ilyen mondatot az első fejezetnek, az első három verse, hogy kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Ugye ez az első szó a kezdetben. Minden jó történetben ez valahogy benne van, mindegyiknek van egy kezdete. Ugye a népmesék hogy szokták indítani éppen ezért? Jól tudjuk. Egyszer volt, hol nem volt. Elvisz minket a mából egy olyan időségre, egy olyan valóságba, a történelemnek vagy a valóságnak a történetének egy olyan szakaszába, ahol egyébként mi nem vagyunk otthonosak, de fölkelti a kíváncsiságunkat. Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban ugye indult egy történet, amikor én 12 éves voltam. Éppen azt hiszem tavaly volt az utolsó epizód, amikor a gyerekekkel megnéztük, de mondták, hogy lesznek még mindenféle egyéb ilyen melléktémák kibontva, ugye már hát azért lehet keresni rajta engem, az már annyira nem érdekel. De ugye 12 éves koromban indult el, és hát ők nem 12 évesek most, hogy véget ért, és egész eddig kísért több generációt ez a sztori. Réges-régen, egy messzi-messzi galaxisban. Tehát a nagy történetek így indulnak, és az Isten története is, amit nekünk mesél, így indul, hogy kezdetben. Nagyon sok olyan sztori, ami igazán rabul ejti a szívünket, az itt és mostból elvisz minket oda, ahonnan indulnak a dolgok. Mert hogy tudunk-e róla ahhoz, hogy a saját életünket megértsük. A Szentírásban ez a szó, hogy kezdetben előfordul egy másik helyen is. A Genezis könyve, a Bibliának az első könyve, így kezdődik ez az első mondata, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez egy másik kezdet. A Genezis könyve, ahol indít, az a mi világunkat, az ember világát írja le, az univerzumot, amiben Isten beleteremtett bennünket. A János evangélium, ami itt ki van vetítve, ez egy még korábbi kezdethez visz bennünket. Pontosan a legkorábbi kezdet elé visz bennünket. Tehát a kezdetek elé, ha lehet ilyet mondani. Pontosan úgy lehetne visszaadni még inkább ezt a szakaszt a János evangéliumában, hogy kezdetben már volt az ige. Nem azt mondja, hogy kezdetben kezdődött az ige, hanem azt mondja, hogy a kezdetben már igazából volt egy múltidő, hogy az ige, aki egyébként Jézusra vonatkozik ez a rész, ő már az örök idők előtt, a kezdetek előtt létezett. Tehát olyan időkről beszél itt János evangélia, amikor még semmi nem létezett a teremtett valóságból. Amikor még nem volt semmi mindebből, amit mi ismerünk, vagy amit nem is ismerünk egyébként ebből. Olyan, mintha a valóság egy teljesen másik dimenziójára nyitna ki itt János evangélium egy ablakot, és azt mondja, hogy na nézzetek bele egy pillanatra. És ahogy betekintünk, mit látunk ott? Hát először is egy titkot, egy misztériumot. Tehát a távoli, örökké való múltból felsejlik valami titokzatosan szép, bensőséges közösség. Ez az igevers, nézzétek meg, miről szól. Az Istenről, a Szent Háromság Istenről, egy misztériumról. Kezdetben az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Egy közösségről szól. Tehát minden jó történetnek ott van valahol ez a szál is a sztoriában, ez a titok, a misztérium. Ugye ennek külön műfaja van a filmeknek, ezek a különböző misztikus filmek, a romantikustól a horrorig van belőle mindenféle. De az ember valahol érzi, hogy ez része a valóságnak, és akar vele foglalkozni, akar róla gondolkodni. A titok. Miért fontos a misztérium? Ami felé most János evangéliumit oda irányítja a figyelmet, mert mond dolgokat, de nem mond mindent, sejtet, de nem tudjuk leírni, definiálni pontosan, hogy mi is ez az egész, de tudjuk, hogy mielőtt bármi lett volna, létezett egy titokzatos, csodálatosan szép közösség Istenben. Az örökké való múlt előtt már ő létezett. Ugye a titoknak nagyon fontos szerepe van, amit elfelejtett a modern ember így a 19.-20. században, mert ott rászoktunk arra, hogy minden, ami titok, az arra való, fejtsük meg. Írjuk le, aztán hajtsuk az uralmunk alá, és használjuk. Erre való titok. De a Biblia szerint, és a régi emberek szerint, meg még most is a keleti kultúrák szerint, a titok az teljesen másra való. A titok az arra való, hogy megállítson, megdöbbentsen. Csodálkozásra indítson. Hogy az ember, mikor szembesül egy misztériummal, egy titokkal, akkor belegondoljon abba, hogy az ő valósága és az igazi létezés az mennyivel nagyobb, mennyire jobb meghalad engem az, amiben benne élek. A mindenség, a valóság és főleg Isten. Messze több. És az ember rácsodálkozik, beledöbben, ledöbben, ugye használjuk ezeket a kifejezéseket. És az igazság, hogy nem nagyon tud egy ember lelkileg egészséges maradni, hogyha a létezésre nem tud rácsodálkozni. Akár a sajátjára, akár máséra, a világéra. Akár a történelemre így nézni. Ugyanis a létezésnek a forrásánál, a dolgoknak a végső értelménél, ahogy így János beszél, ott nem egy képlet van, hanem egy csodálatos misztérium, egy közösség, egy titok. A Szent Háromságnak a titka és a közössége. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Nagyon sokan úgy gondolnak Istenre, hogy ő magányos, hogy egyedül van. És hogy többek között azért teremtett, mert hogy elunta magát, és szeretett volna néhány olyan valakiket látni maga körül, akivel megoszthatja önmagát, a gondolatait, meg eljátszhat velük, és akkor így nem unatkozik annyira. De ugye itt a lényeg, amit János mond, hogy ez nem így van. Istennek nem azért teremtett, mert elege volt a magányból, és ezért elkezdett alkotni, hanem még mikor semmi nem volt, mikor még nem kezdődött el a teremtés, a Szent Háromság Isten egy csodálatos közösségben élt. Csak rá kell néznünk magunkra egyébként, mert ennek komoly következményei vannak az életre nézve. Csak rá kell nézni magunkra, hogy nem tudunk szabadulni tőle, hogy kapcsolati lények vagyunk. Mert ő a saját képére teremtett bennünket. A közösség Istene saját képére teremtett bennünket. Kapcsolati lények vagyunk. Csak gondoljunk bele abba, hogy a legboldogabb pillanataink, vagy a legnagyobb fájdalmaink és sebeink mihez köthetők? Hát egyértelmű, kapcsolatokhoz, barátságokhoz, szerelmekhez, cserbenhagyásokhoz, vagy váratlan segítséghez, ilyen dolgokhoz, amik az emberektől érkeztek. Ilyen dolgokhoz kötődnek. Szóval ezek a legmélyebb dolgok az életünkben. A valakihez való tartozás érzése az egyik legfontosabb dolog a számunkra. Még a legszélsőségesebb introvertáltaknak is. Zárójel bezárja, tudja ki az, akinek ezt színeztem. Amikor eltemetünk valakit, a gyásznak mi a lényege? Hogy föl kell dolgoznunk, hogy már nem kapcsolódhatunk valakihez. Kapcsolati lények vagyunk. Tehát az első felvonás az az örökké való múltba enged betekinteni bennünket, tehát amikor még nem volt semmi, akkor már létezett a Szent Háromság Isten titokzatos, csodálatos, misztikus közössége. És ebben nagyon fontos azt is levenni magunknak, hogy a történet az nem velünk kezdődik. Nagyon fontos megértenünk, hogy nem minden rólunk szól. Hogy nem mi vagyunk a világ közepe, hogy nem mi vagyunk a történet közepe. Hogy nem mi bennünk találjuk meg azt, ami mentén értelmezni lehet a saját életünket. Nem mi. Nem velünk kezdődött, hanem valami nagyon széppel, valami nagyon jóval kezdődik. És ott él bennünk a vágy, hogy mi is részese legyünk valami szépnek, valami jónak. Ugye azért van bennünk ez a vágy, mert ez a teremtettségünknek a lényegéhez tartozik. Isten erre alkotott minket. Igaz, hogy történt valami menet közben, és erről majd szó lesz. Emiatt a nagy történetben, ugye a mi történetünkben is van egy zavar. De hogy mégis tudnunk kell, hogy a kezdetek kezdetén egy nagyon jó dolog van, amihez mi is tartozni szeretnénk, és ez a vágy nagyon sokféle formát ölt egy embernek az életében. Az egyik legfontosabb törekvés megérteni az életünk értelmét. Az ide vezethető vissza. Az örökkévaló múltban, hogy ott létezett egy Isten már, mielőtt bármi lett volna, akire mindez igaz volt, aki a saját képére teremtett bennünket. És akkor, mikor egyébként az élet majd átmegy az örökkévaló jövőbe, akkor is vele fogunk találkozni. János egyébként úgy írja le ezt a János evangélium máshol, a levelében, hogy Isten a szeretet. Ez volt az örökkévaló múltban. És ez a szeretet áramlását látjuk az örökkévaló múltban, a Szent Háromságban, és ez az, amire minket is Isten alkotott, és amivel vissza akar hívni. Na most a második felvonáshoz, ha lépünk, hogy a nagy történetben akkor hogy is megyünk tovább, akkor láthatjuk, hogy létezett a Szent Háromság titokzatos, csodálatos, misztikus közössége, de elindult a teremtés. És a teremtés hajnala és a gonoszság születése az a Biblia szerint összetartozik. Tehát ott kell folytatni a történetet, hogy utána Isten megteremtette az angyalokat. Ez egy valamilyen mai alkotó egyébként, Mihály angyalt akarta megjeleníteni. De a lényeg, hogy mielőtt Isten az általunk ismert világot megteremtette volna, megteremtette az angyalokat, és a valóságnak azt a dimenzióját, ahol ők élnek, és amit mi nem érzékelünk. Ha most tudom, hogy sok furcsa dolgot fogok mondani, mert nem erről szoktunk prédikálni azért többnyire ezekről a témákról. Úgyhogy előre elnézést mindenkitől, akit az esetleg furcsán fog érinteni, de a nagy történetnek ez a része. A Biblia elmeséli. És nem baj, hogyha mi 21. századi, hát a tudományok által elég rendesen lekeretezett gondolatainkat egy kicsit a Szentírás is szétfeszíti. És azt mondja, hogy tudod, amit te tudsz vizsgálni, értelmezni, leírni, rendszerbe foglalni, az a valóságnak egy kicsi része, azon kívül van még sok minden más. És oda nem nagyon tudunk behatolni, csak Istennek az igényén keresztül tudunk belátni, amit ő jónak látott elmondani erről. Tehát Isten megteremtette az angyalokat. Különleges, csodálatos, vagy hát ijesztő természetfeletti lényeknek ismerhetjük őket. És ők is benne vannak, ez az érdekes, hogy ők is benne vannak az emberiségnek a kollektív tudatalattiában, az emlékei között. És ez azért vicces, mert hogy nem csak azok a népek vagy kultúrák őrzik ennek a nyomait, akik egyébként a Biblián nőttek föl, és azt olvasgatják, hanem más kultúrákban, ahol nem a Biblia meghatározó, ott is tudnak ezekről a lényekről, vannak ilyen emléknyomok. Persze összehordunk hetet, havat, mert hogy a konkrétumokkal nem vagyunk tisztában, de mégis ott él bennünk. Hát egyébként a filmek egy része is erről szól, hogy visszatérek ide, ugye nagyon sok ilyen kultikus film van, a misztikus filmek között az angyalok és démonok, az ördög ügyvédje, vannak ezek romantikus változata is, meg stb. Is. Szóval ott van. De mit mond a Biblia erről? Tehát az emberek próbálják leírni, hogy ők mit gondolnak, de mit mond a Biblia erről? Csak egy-két villanás. Dániel prófétának a könyve. Hát ő ebbe nem akarta, de mégis belelátott. Isten úgy gondolta, hogy a történelem azon a pontján ezt a prófétát meghívja arra, hogy olyan összefüggésekbe is belenézzen, amiben mások nem. És azt írja itt a 10. fejezetben, hogy az első hónap 24-én a nagy folyamnak, a Tigrisnek a partján voltam. Föltekintettem, és láttam egy gyolcsruhába öltözött férfit, akinek színarany öv volt a derekán, teste olyan volt, mint a drága kő, arca fény lett, mint a villám, szemei, mint égő fáklyák, karjai és lábai csillogtak, mint a fénylő réz, és beszéde olyan hangos volt, mint egy nagy tömegnek a zúgása. Hát ő egy magasrangú hírvivő angyal volt, egy angyal fejedelem. Ugyanígy Dániel beszámol arról, hogy ez az angyal beszélt neki egy másik angyalról. Úgy folytatja ott az a fejezet, hogy majd ezt mondta nekem. Ne félj Dánielt, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem. Ugye itt a bizonyságtételben az imádságról volt szó. Nem csak esőt mozgat az imádság, hogyha az Isten akaratával összhangban van, úgy tűnik, hogy a mennyben is mozdulnak az imádság miatt. Tehát a te szavadra jöttem. A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állt a 21 napig, de Mihály, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött, és ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban, de most megjöttem. És elmondom neked, hogy mi fog történni a népeddel az utolsó időkben, mert ez a látomás is arról az időről szól. Tehát Dániel egy hírvivő angyal fejedelemmel beszél, aki beszél neki egy másikról. És azt mondja, hogy ez egy nagyon furcsa dolog volt Dánielnek is összerakni magában, hogy ezek szerint, ami a történelem játékterében zajlik, azon a nagy táblán, ahol a népek mozognak, hogy ott olyan dolgok is történnek, amikről mi emberek nem is tudunk semmit. És itt beszél egy fejedelemről, aki ott áll, ugye az egyik legnagyobb birodalomnak a háta mögött, és hatással van Perzsia birodalmára. De beszél egy másik nagy vezérről, Mihályról, egyébként sok mindent elárul a Biblia, őről tudunk majdnem a legtöbbet. Ő egy arkangyal, egy főangyal, aki egy hatalmas angyali seregnek a fővezére, Izraelnek az őrizője, így beszél, tehát egy népért is felelősséggel tartozik. A legtöbbször a Bibliában, ha nézzük, ez a Mihály az, aki konkrét konfrontációba kerül a sátánnal. Tehát amikor igazi csaták vannak az ördöggel, Mihály az általában érintett. De tudunk másféle angyalokról, kérubokról, akik a mennyei trónteremnek az őrzői, de bűneset után például ott látjuk az édenkert bejáratánál őket, ők nem engedték be vissza Ádámot és Évát. Aztán tudunk a szeráfokról, akik a mennyei oltár körül szolgálnak. Beszél a Biblia a különböző angyali fejedelemekről, tehát egy egész ilyen hierarchiát is bemutat, nagyon jól szervezett seregről van szó. Beszél, és ez is egy érdekes dolog, beszél angyalokról, akik rátok vigyáznak, meg rám. Érdekes dolog. Nem gondolunk erre. Valószínű itt is többen vannak nálunk egyébként. Egyszer egy öreg néni mesélte el a gyerekkori élményét, hogy bombázás alatt már nem tudtak elmenni az óvóhelyre, olyan hirtelen érte őket. És az édesanyjuk csak annyit tudott tenni, az apukájuk a fronton volt, hogy berántott őket a konyhaasztal alá, hogy valami védje őket, és imádkoztak. És csak annyit láttak, hogy egy fényes angyal, vagy egy alak ott van végig a szobában, amíg a bombázást tartott. Ennyi. Sok hasonló történetet egyébként lehet találni. Embereket hallani, ahogy beszámolnak erről. Na most nem kell ezt vadászni, meg ebben nagyon elmélyedni, de a Biblia valamiért fontosnak tartja, hogy tudjunk arról, hogy a mi történetünk bele van ágyazva egy olyan történetbe, aminek más dimenziói is vannak a miénkéhez képest. Sokkal több ez a világ, mint amit tudunk róla. 2 Kronika 23-21-ben olvasunk egy olyan ostromról, ami Jeruzsálem ellen indult, és azt olvassuk ott, hogy Isten odaküldött egy angyalt, és Szanhéribnek, az asszír királynak a teljes seregét ő egyedül elintézte. Úgyhogy haza kellett mennie egy megnyert, egy látszott csatából. Úgy gondolták, hogy reggel fölkelnek, megvívják a csatát, összeszedik az aranyat, és hazamennek. Ehhez képest másnap reggel az volt, hogy minden fejedelme, minden vezére és katonája ki volt vonva a forgalomból. És el kellett mennie egyedül haza, és összeomlott a birodalma. Na, mi következik ebből? Hát először is az, hogy tudatosítanunk kell, hogy nem vagyunk egyedül. Ugye ezt az UFO hívők szokták mondani sokat, hogy nem vagyunk egyedül. Hát igen, nem vagyunk egyedül, a Biblia is ezt mondja, és jó, hogyha tudjuk ezt. A világ mindenségnek vannak más lakói is, és a nagy történetnek nem csak Isten és mi vagyunk a szereplői. A teremtés az nem velünk kezdődött, és a világunkkal, hanem egy másikkal kezdődött el. És Isten mielőtt megteremtette az általunk ismert világot, univerzumot, amiben mi is élünk, és amiről úgy véljük, hogy elég sokat tudunk, de talán többet még mindig nem, mint amit igen, azelőtt teremtett valami mást is. De ebbe a sztoriba beletartozik a gonoszságnak is a születése. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miért van benne minden igazán jó történetben a gonosz valamilyen formában. Miért van szükségünk nekünk arra, hogy ezek a történetek szembesítsenek minket ezzel. Hát megint csak ugyanarról van szó, hogy a lelkünk mélyén tudjuk, hogy ez valóságos dolog. Hiába mondták, hogy az ilyen legendákat tudomány meg fogja haladni. Elég csak körülnézni a világunkba, megnézni a bűnözést, a gyermekprostitúciót, egy csomó mindent, ami zajlik, hogy igenis létezik a gonosz. És hogy bizony tarol, sajnos. De hogy jutottunk ide? Ugye, a csillagok háborújában ott van Darth Vader, meg a Sidious nagymester, gyűrűk urában a Sauron, meg a boszorkány úr, és sorolhatnám tovább, Narniában ott van a jégboszorkány, láttok itt néhány képet a dián. Tehát miért jelenik meg mindenhol? Ugye azért, mert létezik. A Biblia elmondja nekünk, hogy a nagy történetben az is benne van, hogy létezik a gonosz. És hogy tudnunk kell róla. Nagyon sok ember úgy él, mintha ez nem lenne valóságos. Érthető, de talán kevésbé érthető, hogy nagyon sok hívő ember úgy élünk, mintha ez nem volna valóságos. Az Efézusi levél ugye azt mondja, hogy pedig tudomásul kellene vennünk, valahogy számításba kellene vennünk, hogy amik velünk történnek, azoknak vannak olyan összefüggései is, amik nem ennek a valóságnak az összefüggéseivel magyarázhatók, éppen ezért a válasz sem feltétlenül az kéne, hogy legyen. Ugye Efézus 6.11.12, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedésével szemben. Gondolkodtam rajta, hogy hát volt egy csomó nehéz helyzet a múlt héten. Hányszor fogtam fülön, hogy basszus, itt most az ördög akar keresztbe tenni. Nem erre gondolok. De az Efézusi levél azt mondja, hogy pedig kéne. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmasságok ellen, a sötétség világurainak és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Tehát a gonosz, az körülöttünk ólálkodik, ezt mondja a Biblia, és fontos, hogy ennek a tudatában legyünk. Ugye a háborúk, a szenvedések, a gyilkosságok, a bűnözés, egy csomó minden mutatja a jelenlétét és a hatását. Tehát a nagy történetben, amiben benne van a miénk, tudnunk kell, hogy ez annak a része. De hogy romlott elő? Az Ezékiel proféta az, akinek Isten adott betekintést ebbe, hogy mi történt az idő kezdetén a jónak teremtett angyalokkal. Mi történt ott? Azt olvassuk itt a 18. fejezetben, hogy, és ugye itt a sátánról ír a Biblia, hogy te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, tele bölcsességgel, tökéletes szépségben, az Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drágakővel borítva. Foglalataid és véseteid aranyból készültek azon a napon, amelyen megteremtettél. Fölkent oltalmazó kérub voltál, és odaállítottalak téged, hogy Isten szent hegyén legyél. Tüzes kövek között jártál, fethetetlen voltál útjaidban, attól a naptól fogva, amelyen megteremtettél, amíg gonoszság nem lett található benned. Tehát a milliós angyali seregeknek a légióit vezette egy fejedelem. Másik neve az volt, hogy Lucifer. Lefordítva azt jelenti, hogy a hajnal fia, vagy a fényhozója. Ő volt a sátán régen. Nagyon érdekes, C.S. Lewisnak van egy gondolata, hogy a rossz emberek közül a vallásosak a legrosszabbak. Nem tudom, egyetértetek ezzel. Én abszolút. És folytatja tovább, mert ugye ez egy analógia neki, hogy a legrosszabb teremtett lények közül az, aki eredetileg Isten közelében állt. A közvetlen közelében állt. Ez volt a sátán. Mi történt vele? Hát Ezékiel proféta úgy folytatja, hogy a szíved fölfuvalkodott szépséged miatt fenségeddel megrontottad a bölcsességedet. Tehát Lucifernek a szívét átjárta a büszkeség, és megszületett benne a vágy, a többre vágyás, és azután vágyódott, ami Istené volt, az ő dicsőségére, az ő hatalmára, az ő pozíciójára. Ez az, amit mond az ige. Mit válaszolt erre Isten? Ugye, amit folytatja az Ezékiel proféta, hogy ezért levetettelek az Isten hegyéről, és elkergettelek, te oltalmazó kérub, a tüzes kövek közül. Gondoljatok bele, hogy ez, ami a sátánnal történt, ez is megjelenik a legtöbb történetben, mint árulás. Ő valójában egy áruló. Kapott valami hihetetlen ajándékot, és elárult az ajándékozót, a teremtmény elárult a teremtőjét. Ugye a legtöbb történetben is benne van ugyanez. Edmund elárulja a testvéreit és a barátait a jégboszorkánynak a kegyeiért. A fehér Szarumán elárulta a középföldének a szövetségeseit, és átállt a Sauronnak az oldalára. A legtöbb jó történetben van egy ilyen, és ezt csinálta a sátán, és ahogy a Bibliából tudjuk, az angyalok egyharmadát a saját oldalára állította. Mi lett ennek a következménye, hogy Isten letaszította őt, és elvesztette azt a pozícióját, ami volt. Mi történt a többi angyallal? Ugye azt olvassuk Péter levelében, hogy Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe, a Tartarosz, ez egy másik rajzfilmre való visszautalása hozzáértők kedvéért. Tehát a Tartaroszba taszította őket, hogy őrizve maradjanak az utolsó ítéletig. Aztán a Júdás 1.6 szintén az angyalokról beszél, akik nem tartották meg a fejedelemségüket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket. A nagy nap ítéletére örök bilincsekben, a sötétségben tartotta. Tehát a sátánnal föllázadt az angyalok egyharmada, de annak egy jelentős részét Isten úgymond börtönbe zárta. Mit tudhatunk meg a sátánról ezek után? Ez lesz a vége a mai igehirdetésnek, hogy az ellenség ki is ez? Kicsit foglaljuk össze. Az egyik, hogy a sátán egy teremtmény. Nagyon nagy hiba őt Istennel egyenlő ellenségnek tekinteni. A Biblia nem a dualizmusba hisz. A sátán nem egy ellenisten, a sátán egy teremtmény. És bármit tett, és bármit tesz, az is marad. Nincsenek partiba Istennel. A harc nem azért folyik, hogy Isten megvédje az ő istenségét, a harc leginkább most már miértünk folyik. Érted meg, értem meg a többi emberért, akik kint mászkálnak az utcán. Ezért folyik. Istennek a küzdelme az erről szól. Értünk emberekért küzd. A másik, hogy a sátánnak rendkívüli képességei vannak, hiszen egy fejedelemnek lett teremtve. Nagy hiba lebecsülni őt. Tehát amikor keresztjének ehhez a témához tiszteletlenül állnak hozzá, Hát elég nagy butaságot csinálnak, most nem akarom idehozni, de a Júdás levele például ír erről. Ugye nagyon sok keresztény ismerősöm van, aki már nem is tudom, hogy hányszor megkötözte a sátánt, mert neki ezt jelenti a szellemi harc. Attól a sátán egész jól van, köszöni szépen, és csinálja a dolgait továbbra is. Ez butaság és tiszteletlenség, a harc komoly dolog, de meg kell értenünk, hogy miről is szól, és mi a lényege. Tehát az ördög az rendkívüli képességekkel bír, érdemes őt komolyan venni. De azt is tudnunk kell, hogy a sátán korlátozott, nagy hiba volna többet gondolni róla, mint amit kell. Ő nem mindentudó, ő nem mindenütt jelenvaló, ő nem mindenható. Neki egy egész apparátust kell működtetnie, megszerveznie, és sakban tartania, ellenőriznie ahhoz, hogy a saját dolgait elvégezze. Tehát ez fontos tudni róla. Tehát így kerül bele a nagy történetbe a gonosz, így születik meg a teremtés hajtalán a gonosz. És hogy a trónok harca hogy is áll föl? Tehát itt most látunk már két országot, az Istenét, a gonoszét, és még be kell jönnie az embereknek, a világának is ebbe a képbe, ahogy a Biblia leírja ezt a trónok harcát. Erről lesz szó legközelebb. De anélkül nem akarlak benneteket elereszteni, főleg amiatt, mert nem mindenki lesz itt legközelebb, hogy nem utassak egy picit előre, kicsit spoilerezek, jó, ahogy a fiatalok szokták mondani, tehát egy kis előzetes. A legnagyobb harcot, vagy a legnagyobb csatát nem mi emberek vívtuk meg, hanem egy magányos hős vívta meg, értünk. És ráadásul nem a mennyben történt ez a csata, nem a szellemvilágban történt ez a csata, hanem itt a mi bolygónkon. Meg lehet látogatni ezt a helyet, ahol ez történt, ott van Jeruzsálemben. És azt írja róla a Kolossi levél, hogy lefegyverezte Jézus, róla van szó, hogy ő ez a hős, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Ez most előre vetíti, hogy hova fut ki ez a trónok harca. De tudnunk kell róla, hogy a nagy csata az megvolt, és még sok-sok háború követi azt, amíg eljutunk a történet végére. De mi az, amit mi tudunk tenni? Egy idézőjelbe tett fegyvert akarok csak mutatni, majd lesz szó többről, ez az engedelmesség. Jakab levele mondja azt, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát amire Isten hív bennünket, és ami miatt nekünk nem kell félnünk, az az, hogy Jézus megtette azt, amit megtett, a kereszten a végső győzelmet kivívta, és most még vannak harcok, mert Isten sokakat meg akar menteni, de ebben a háborúban, amikor a gonosz megpróbál velünk szembeszállni, és sok mindent tönkretenni, ami Istennek és nekünk fontos, tudhatjuk, hogy az engedelmesség egy olyan fegyver, az Istennek való engedelmesség, amivel az ördög nem tud mit tenni. De miben engedelmeskedjünk? Az első dolog, amit, és most csak ezt az egy dolgot fogom mondani, ami ebben a küzdelemben egy ember számára létfontosságú, aminek engedelmeskednünk kell, az így hangzik. Az apostolok cselekedetéről a könyv 16. részében olvasható a 31. vers, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ez egy meghívás. Isten azt mondja, hogy a te történeted benne van egy nagyobb történetben, sok fejezet abban a történetben már lezárult, most zajlik a cselekmény egy másiknak. A tiéd benne egy epizód. Fontos. Tudj róla, hogy én alkottalak téged. Azért vagy, mert én akartam, hogy legyél. Ezt mondja Isten a Bibliában. De tudj róla, hogy van egy ellenséged, aki azt akarja, hogy ne velem találkozzon a te életed. Amit én kérek tőled, hogy higgy az én fiamban, higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Ezt a csatát nem nyerheti meg az ördög, ha ebben engedelmeskedsz Istennek. Akiknek ez a fontos ma, kérlek benneteket, hogy fontoljátok meg, ezt gondoljátok végig, hogy lehet-e ebbe valami? Tudom, hogy nem ilyen dolgokról szoktunk általában prédikálni, keresztény életről, a különböző dolgairól, és ez mind-mind fontos dolog, de néha van helye annak, hogy ezt a nagy összefüggést is megfontoljuk. Úgyhogy erre hívlak és bátorítalak benneteket. Most azt kérném, hogy fejezzük be azzal, hogy csatlakozunk a Tiborékhoz. Csukjuk be mindannyian a szemünket. Néha jobban látjuk a lényeget, hogyha kizárjuk azt, ami körülvesz minket, és picit most figyelj befelé. Befelé, és ezen keresztül fölfelé, hogy a János bátorított bennünket a dicsőítés végén, hogy a Szentlélek által Isten mondani tud nekünk valamit. Mire hív téged a Jóisten most ezen a történeten keresztül? Gondold ezt végig, és ami ott van a szívedben, azt mondd el Istennek, én egy picit várok, és imádsággal befejezem, és utána visszaadom a szót Pistinek. Édesatyám, köszönjük a te ígédet. Köszönjük, hogy olyan dolgoknak a megismerésére, belátására, és hívsz azon keresztül, amit enélkül nem tudhatunk. Köszönjük azt a nagy történetet, ami veled indul, és majd nálad az örökké valóságban fog folytatódni. És azt is köszönöm, hogy amikor mi emberek ellenet fordultunk, nem radíroztál ki bennünket a történetből. Köszönjük azt, hogy tovább írtad. Köszönjük, hogy sok-sok dolog, ami eddig történt, és ami történni fog, az részben értünk is van. Imádkozom mindenkiért, aki itt van, Úr Jézus, hogy tudjuk földolgozni a saját életünk történetét a nagy összefüggésben. Tudjuk benne látni. Fedezzük fel kicsit jobban az értelmét azon keresztül, hogy megértjük a nagy képet. Köszönjük, Úr Jézus, neked azt, hogy a te történetedet hajlandó voltál a miénkhez igazítani. Sőt, megtetted volna, hogy kívül tartsd magadon, de te beleléptél a miénkbe. Hozzánk hasonlóvá lettél. Magadra vetted a mi sorsunkat, hogy aztán nekünk ajándékozhasd a tiédet. Imádkozom azokért, akiknek ezzel kapcsolatban kellene döntést hozni, hogy mit kezdenek ezzel. Add, hogy tudjanak hinni benne, tudják rád bízni az életüket, és veled továbbvinni azt, ami még rájuk vár. Amen.